A Máté 13. evangéliumából, a Máté 13. 10. verstől olvasunk néhány verseket. Ekkor a tanítványok odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben, vagy képletes beszédekben? Ő így válaszolt, nektek megadatott, hogy felismerjétek a mennyek országának titkait, de amazoknak nem adatott meg, mert akiknek van, annak adatik, úgy, hogy bősége legyen. De akinek nincs, attól elvétetik még az is, amije van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látó szemmel mégsem látnak, és halló füllel mégsem hallanak, és nem értenek. Így beteljesedik rajtuk az Ézsás proféciája, amely így szól. Mindig vagy folytonosan hallani fogtok, de mégsem értitek, és mindig vagy folytonosan láttok, de mégsem érzékelitek, nem ismeritek fel, mert ennek a népnek a szíve eltompult. A füleik tompa hangérzékelésűek lettek, és szemeiket behunyták, hogy ne lássanak a szemükkel, és ne halljanak a fülükkel, és ne jussanak értelemre, vagy megértéshez a szívükkel, és ne térjenek meg, hogy meggyógyíthassam őket. De a ti szemeitek, üdvös megtiszteltetésben részesültek, mert látnak, és a ti füleitek, mert hallanak. Mert bizony, mondom nektek, számos próféta és igaz ember sóvárogva vágyakozott arra, hogy láthassa azt, amit ti láttok, és nem látták. És szívesen hallották volna azt, amit ti hallotok, és nem lett tudomásukra adva. Egészen eddig Istenem csodálatos és drága ígéje. Számomra személy szerint nagyszerű lett ez az íge szava, utána néztem ezeknek a szavaknak, Ézsajásnál, amelyekről Ézsajás profétált, a hatodik fejezetben állnak tulajdonképpen a 9. verstől, de talán már a 8. verstől is olvashatjuk. Erre fel meghallottam a mindenható hangját, amint ezt mondja, kit küldjek el, és ki legyen a mi küldöttünk, vagy a hírnökünk. Én azt válaszoltam, itt vagyok, küldj el engemet. Erre ő így válaszolt, menj el, és mondd meg ennek a népnek, folyamatosan hallani fogtok, de ne legyen mégse megértésetek, és folyamatosan látni fogtok, de mégse ismerjétek fel. Tehát hajthatatlanná, vagy csökönyössé ennek a népnek a szívét, és a füleiket nagyot hallóvá, és maszatolt, vagy ragaszt be a szemüket úgy, hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, és a szívük ne jusson felismerésre. És ne térjenek meg, és ne nyerjenek gyógyulást. Ekkor megkérdeztem, meddig mindenható? Ő így válaszolt, amíg a városok lakatlanul el nem pusztulnak, és a házak elnéptelenednek, és üresen nem állnak, és a föld csak pusztaság lesz, és amíg az Úr messzire el nem viteti a lakosokat. És a pusztaság az ország kellős közepén messzire és szélesre el nem terjed. És amikor azután csak egy tized része marad meg benne, ismételten essen áldozatul a pusztulásnak, mint egy pisztácia, és mint a tölgyfa, amelyekből, amikor kivágják, csak a gyökérzet marad meg. Egy szent mag ő, vagyis a nép gyökérzete. egészen eddig Isten eme dicsőséges és szent ígéje. Én úgy gondolom, hogy amennyiben a mindenható Isten beszéde beteljesedett az első részben, és ez beteljesedett a mi Urunk idejében, én úgy gondolom, hogy akkor a második része is teljesülni fog, mert itt felteszi ez a próféta kérdést, meddig, ó mindenható Úr? És akkor itt jön a válasz, az utolsó rész. Nos, én nem tudom úgy összeilleszteni, azt nem tudom megmondani, hogy mikor fog beteljesedni, de talán egy része már beteljesedett, és talán ennek a proféciának az utolsó része még beteljesedik. Mert a mindenható Isten nem beszél hiába. Nem ember módjára beszél valamit, hanem látjuk azt, hogy minden beteljesedett abból, amit a proféták által meg lett jövendőlve. És látjuk azt, hogy már a mi Urunk napjaiban is beteljesedtek ezek a hatalmas szavak. És látjuk, hogy akkoriban közhírré tette ezt, és nekem el kellett gondolkoznom ezeken a dolgokon, és azt kellett mondanom, hogy a mi Urunk szavai ma is ugyanazok. Ugyanazok, mint amilyenek a manapokban voltak, a mi napjainkban is. És nekem azt kell mondanom, hogy akkoriban ugyanezeket a szavakat intézte az embereket, az emberekhez, és ugyanezeket a szavakat szólja napjainkban is. És így el kellett gondolkodnom ezen, ha a manapokban rejtve maradt az emberek előtt az, amit ő mondott, vagy amit szólt hozzájuk, akkor csak arra tudtam következtetni, hogy napjainkban is rejtve marad az emberek előtt Isten titokzatossága, amelyet az ő választottjainak kinyilatkoztatott, vagy feltárt. Sokan közülük hallanak, és hallanak, és hallanak, és látnak, de mégsem értik, és mégsem veszik tudomásul. Én olvastam a Branham testvér prédikációiban, és az ő összejövetelein is jelen voltak olyan emberek, akik nagy dolgokat láttak a saját szemeikkel, és észrevették, hogy Isten jelen van, de mégse tudták megérteni. Így tehát mégsem látták. Így hát erre az ígére kellett gondolnom, hogy ugyanez a helyzet a napjainkban is. És Ézsaiás próféta azt mondja, hogy hallani fogják, de mégsem fogják megérteni, látni fogják, de mégsem fogják felfogadni. Fel kell tennünk magunknak a kérdést, vajon nem így van-e ezek napjainkban is, de hiszen ugyanez a helyzet. Te testvéreim és testvérnők, engem nagyon megörvendeztetett a mi Urunk kijelentése, amikor azt mondja itt, a Máté 13.16-ban, de a ti szemeitek üdvösségre való megtiszteltetésben részesültek, mert látnak, és a ti füleitek, mert hallanak. Ez annyira megörvendeztetett engem, és azt kellett mondanom, ó Istenem, nem érdemből jutottam hozzá, ez csak kegyelem, és ismét kegyelem. Csak a te kegyelmed, a te irgalmasságod az, hogy szóltál hozzánk, hogy megnyitottad az értelmemet, hogy megnyitottad a szemeimet és a füleimet, hogy hallhattam, és hitet tanúsíthattam neked. Mindezekben a dolgokban kegyelemből részesültem. Ó Uram! Gondoltam, nem tudok más tenni, mint dicsérni és magasztalni a te nevedet. Csak megköszönni tudom neked, hogy megnyitottad a szemeimet és füleimet és a megértésemet. És aztán így mondja itt tovább a 17. versben, hogy sok próféta sóvárogva várta ezt, és a szentek közül sokan, hogy lássák és hallják azt, amit ti hallotok, és nem hallották, és nem látták. Ó, ez esetben csak azt lehet mondani, micsoda kegyelem jutott el hozzám és hozzád, testvéreim és testvérnők. Hát nem kegyelem ez, ez csak is kegyelem. És mit tehetünk mást, a magunk részéről, csak magasztalhatjuk ezt a kegyelmet. Dicsőséget adhatunk a mi Urunknak, és hódolatot tanúsíthatunk mindazért a kegyelemért, amelyel megajándékozott minket. Ebben az utolsó és gonosz időben, ebben a romlott időben, ha így akarjuk mondani. De ma este magasztalni akarjuk őt újra, hadd emeljük fel az ő nevét, mert ő a mi Urunk, ő a mi üdvözítőnk, ő segített rajtunk az üdvösség napján. Ezért most hadd álljunk fel és imádjuk őt. Köszönjük a te drága és szent ígédet. Köszönjük neked, ó Uram, a kegyelem emez óráit. Köszönjük neked, Uram, hogy megnyitottad a szemeinket. Hogy megnyitottad a szemeimet? Uram, köszönöm neked, hogy elvetted minden bűneinket és vétkeinket, hogy megtisztítottál minket minden szennyeződéstől, minden ránctól. Uram, te kiontottad értünk a te véredet. Ezért ma este is hozzád jövünk, mélyen meghajlunk a te kereszted alatt, Uram, és köszönetet mondunk neked, Uram, mindazért, amit értünk tettél, amit én értem tettél, Uram. Ó, Uram, te ismered az időszakot is, amelyben élünk. Uram, tudjuk, hogy be kell teljesednie mindannak, amit a szent ajkat mondott, még a te népeddel, Izraellel is. Ó, Istenem, ajándékozd meg kegyelemmel a te népedet is. Segíts meg őket, Uram, ebben az utolsó időben, a szorongatott órákban, hogy átmenjenek és kiállják a próbákat, hogy kivezest a te népedet. Ó, Uram, kérünk téged, érettünk is, légy kegyelmes hozzánk, Uram, a megpróbáltatás emez utolsó órájaiban, amelyben még itt élünk ezen a földön, mert hamarosan elviszel minket, Uram, a te országodba, a te dicsőségedben. Uram, óráról órára és napról napra várunk, de tudjuk, hogy nem várunk hiába, mert tudjuk, hogy a te szavad valóra válik. A te ígét igen és amen, Uram. Fogadd el szívemből és ajkamról a hálát, az ajkainkról is, ezen az esti órán, és áld meg, ahogy kértük is a te népedet mindenütt, minden helyen, és itt, ezen a helyen is. Ez az én imádságom, a Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, az ő csodálatos szavaiért, amelyeket már hallottunk. Némely gondolatok átjárják úgy a szívet. Ézsau meg akart szabadulni az ő első szülöttségi jogától. Jákob pedig megkapta, részesült benne. Istentől meg lett áldva, majd kiköltözött, és gazdagon tért vissza. És mert meghajolt, még Ézsau is vele együtt sírt. Átkarolta őt, és ez bizonyára nagyon furcsa volt, furcsa helyzet volt mindkettőjük számára. A lecke, amit ebből megtanulnunk kellene, az, hogy mindazok, akiket Isten megállt, és akik megkapták az elsőszülöttségi jogot, meghajolnak az összes többiek alatt. Nem nézik le őket, meghajolnak Isten és az emberek előtt. És egy mély háládatosságot hordoznak az ő szívükben. Sőt, még azok felé is, akiknek valahogyan már nincs meg az elsőszülöttségi joguk. Pontosan úgy, mint ahogyan Istennel szemben is viselkednek. Egyszerűen így rendelte el az Úr. És Branham testvér az, aki egy helyen azt mondja, hogy a választottak nem gyűlölhetik a választottakat. Valahogyan befolyással kell legyen ránk az, amivé Isten vált a mi számunkra, amit kaptunk, amivel megajándékozott minket. Ez egy olyan történet, amely mindannyiunk szívéhez szól. Jákob egy Istentől megáldott férfi. Azt mondhatta volna, igen, mit is akarok én ott voltak éppen, és mit is akarok Ézsautól. Miért megyek egyáltalán oda? És mégis Isten vezetése olyan, hogy a szívünkben mindenkihez oda mehetnénk. Kezeinkkel átkarolhatnánk mindenkit. És ezt az egyet is hangsúlyoznunk kell, mint itt Ésau és Jákob. Ők átölelték egymást, egymás nyakába borultak, itt így áll írva, és megcsókolták egymást, és mindketten sírtak. Tudjátok, azok az emberek, akik megtapasztalták, átélték Istent, akik egyszer megkóstolták Isten kegyelmét, ők nem tehetnek mást, mint hogy átkarolják egymást. Ők pontosan tudják, hogy minden Istentől lett elrendelve és irányítva, hogy gazdag vagy szegény, hogy áldott vagy nem áldott, hogy kiválasztott vagy nem kiválasztott, bármi is legyen, minden Istentől lett elrendelve, és ők tiszteletben tartják Isten rendjét, meghajolnak alatta, egymás nyakába borulnak, sírnak, és hálát adnak Istennek, és az ő uruknak. Mindegyik hálás azért az útért, amelyen vezet veled. Amikor később Ézsás prófétánál olvasunk, éppen oda, ahova Ézsaunak mennie kellett. Onnan azt mondja, arról a helyről az lett írva, Seir őrzője. Hány óra van az éjszakában? Éppen ott megnézhetitek, elolvashatjátok, megtaláljátok rögtön Ézsás prófétánál a régi ismerős szavakat. De ma este nem fogunk ebbe belemenni, mégis idegenszerű, vagy sajátságos, hogy Isten útjai néha milyenek is, hogy mi csak állunk ott ámulva, csodálkozva. Ézsás 21.11 van. Kijelentés az edomiták Dumáról. Seirből kiáltanak hozzám, őrség, hány óra van az éjszakában? Oda, ahova Ézsaut küldte Isten, ahova mennie kellett, onnan intéződik a kiáltás a prófétához. Őrszem, hány óra van az éjszakában? Őrszem, hány óra van az éjszakában? Az őrség így válaszol. Jön a reggel, de még éjszaka van. Ha többet akartok tudni, gyertek vissza egy másik alkalommal, és kérdezzetek meg. Istennek mindenben megvan az ő útja, és az ő útjai kifürkészhetetlenek és megérthetetlenek számunkra. Ezért írja Pál apostol a rómaiaknak, milyen felfoghatatlanok a te ítéleteid, és kifürkészhetetlenek a te útjaid. Mi is így láthatjuk ezt ebben az esetben, ebben a történetben, ebben az eseménnyel, Ézsau és Jákobbal. Számunkra kifürkészhetetlen, de közvetlenül fölötte láttam a 32. fejezetet, amivel nemrég foglalkoztunk röviden itt, mikor is volt egy vasárnap délelőtt. És hogy hogyan adta nekünk az Úr ezt az üzenetet és ezt az ígéretet a nyelveken való éneklésen keresztül. Hogy ha még sántítnánk is a testünk szerint, Isten kegyelmet adott nekünk, és meglátjuk az ő dicsőségét. Ez egy csodálatos esemény volt, mindannyiunk számára, számomra, mindannyiunk számára. És Jákob, aki sántikálva ment el a vele való találkozás után, volt egy olyan élménye, amit senki sem vehetett el tőle. A csípője ugyan fájt, de ő az Istenével ment a maga útján, aki az ő segítőjévé lett azután. Ha így elgondolkozunk mindezeken a dolgokon, akkor tudatában vagyunk annak, hogy Isten Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének nevezhető, és ez meg is felel a valóságnak. Az az Isten, aki ígéreteket adott, aki áldásokat ad, aki vezette és vezeti is az ő szolgáit, aki velük volt és még ma is velük van. Ha alaposabban szemügyre vesszük az Ézsás prófétából az ígét, amelyet a bevezetőben hallottunk, akkor hasonlóképpen a szívünket érinti. De hol is lenne Istennek egy olyan szava az ígének, ami nem érinteni a szívünket? A 6. fejezet 8. versétől lett felolvasva, de még ezt megelőzően már az 5. versben felkiált a próféta. Jaj, nekem, elveszett vagyok, mert egy olyan ember vagyok, akinek tisztátlan ajkai vannak, és egy olyan nép között lakom, amelynek tisztátlan ajkai vannak, és most láttam a királyt, a seregek urát az én saját szemeimmel. Ki az, aki Isten jelenlétébe kerülne, és ennél fogva ne ismerné fel, hogy porból van, hogy ő semmi, nem méltó arra, hogy felemelje a szemeit, nem méltó arra, hogy kinyissa a száját, nem, hogy szívvel befogadja, amit Isten adni akar. Majd a 7. vers azt mondja, hogy megérintette, tehát ezzel a szénnel, a tüzes szénnel, megérintette vele a számat, és ezt mondta, ímé, miután ez a szén megérintette a te ajkadat, eltávozott tőled a te vétséget, és eltöröltetett a te bűnöt. Ott, ahol Isten válaszol, ezzel a tűzzel az oltárról, és megadja az ő szent szellemét, ott megerősítést, igazolást kapunk Istentől, hogy vétkeink eltöröltettek, és bűneink megbocsájtattak. Még mielőtt idejöttem volna, az elején, a János evangéliumából olvastam, és Rusz testvér pedig már hangsúlyozta, hogy minden kegyelem. És hogyan is mondja itt a János evangélium első fejezetének 16. verse, szintén egy nagyon régi és jól ismert pecses szava az ígének. Az ő teljességéből részesültünk mindnyájan, mégpedig kegyelmet, kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett nyilvánvalóvá. Ő általa jött el. Micsoda egy dicsőséges ige szava. Mindkettőre szükség volt, a törvényre azért, hogy elítéljen minket, hogy kárhoztasson, hogy börtönbe juttasson, és a kegyelemre, hogy megszabadítson és feloldjon, hogy kiszabadítson minket, hogy visszavezessen újra minket Istenhez. Végül is mindennek megvan a maga helye, és neked és nekem is megvan a helyünk Isten országában. Nos, egy olyan időszakban élünk, és szeretett testvérem ezt is hangsúlyozta, hogy sokan látták ugyan Isten munkáját, és aki el fogja olvasni az aktuális körlevelet, talán hadd mondjam el mégis ezt itt magyarázatként, lehet, hogy olvasni fogtok benne néhány dolgot, és nem fogjátok igazán tudni, hogy merről fúj a szél. De a berlini nagykongresszusról, de aki a berlini nagykongresszusról tud valamit, és azok közül, a nevezetes emberek közül, akik ott lesznek, és részt vesznek azon, Sekerjén, Duplessis, és bárkik legyenek is minnyájan. Ezek mind olyan emberek, akik ugyanis, hogy látták Isten munkáját ebben a korszakban, mégpedig egy olyan módon, ahogyan senki másnak nem volt alkalmában. Duplessis voltak éppen egy ismeretlen férfi, de a dél-afrikai pünkösdi misszióból jön. Durbanban szemtanúja volt Fokvárosban és Pretória különböző helyein szintúgy a hatalmas dolgoknak. És miután látta ezeket a hatalmas dolgokat, úgy döntött, hogy átköltözik Amerikába. És nyomon követte Branham testvért, a nyomában volt minden összejövetelen, ahová csak ment. És azok, akik ismerik a Branham testvér prédikációit, tudják, hogy Duplessis néha a délutáni összejöveteleken beszélt is, Branham testvér pedig este. És aztán, akik tovább olvasnak, észreveszik és hallják, ahogy Branham testvér mondja, ez az ember a barátom, és ő, Duplessis, nincs tudatában annak, hogy a pünkösdistákat és mindenki mást is egy olyan csapdába fogja vezetni, amiből nem fognak többé kijutni. De tudott-e változtatni rajta valamit is, Branham testvér? Milyen kihatással voltak a jelek és a csodák erre az emberre? Egy lelkesedést váltottak ki belőle, és gyakorlatilag megnyitották előtte az ajtókat a legmagasabb és legmagasabb rendű dolgok felé. És a siker, vagy az eredmény az, hogy minden beletorkolik a pünkösdi őrületbe. És aki ezt megtapasztalja, illetve átéli egyszer, az valóban meseszerűnek tűnik. Mi nem tudjuk ezt itt előállítani, nem tudjuk ezt bemutatni, ezt a légkört, mert ezek az emberek fel tudnak mutatni valamit, de közelebbről megvizsgáljuk a dolgot, akkor azt kell mondanunk, hogy a mi sorsunk a legédesebb módon esett. Mi valóban egy nagyszerű örökségi részt kaptunk. Nos, nem akarunk senkit sem elítélni, erre nincs se időnk, és nem is akarjuk. Ezeket az embereket is bármikor újra magamhoz ülelném. Ezek mind olyan emberek, akikkel együtt ültünk az emelvényen, a szószéken, ugyanabban a gyülekezetben, közösen prédikáltunk, és akiket én is ismerek, és bármit megadnánk, hogy segítve legyen rajtuk, és különösen sekerjen testvér, aki végül is tényleg úgy ment haza, mint senki más, Price testvér után, akit ő is ismert, Istennek egy olyan embere, mint Wigglesworth, nagy jelek és csodák által erősített szolgálattal, de a Branham testvér által kapott ajándék nélkül, ezen szolgálat nélkül, valamint a Mesiás jelenélkül, de éppen ez az ember volt az, aki annyi mindent látott, amikor többet látott, többet el is fogadott, és senki mellett sem állt ki úgy, mint ahogyan Branham testvér mellett kiállt. Nos, ma mégis úgy tűnik, hogy minden hiába való volt, és mégsem hiába. Valahogy, és a testvérünk kifejezésre is juttatta, hogy Isten magja el lett vetve ezen a földön, itt van, ott van valahol. Amikor a nap világossága eltalálja, elérje a magot, előbújik, és gyümölcsöt fog teremni Isten dicsőségére. Ami itt előtűnik a prófétai ígébe, az a gondolat a szemekkel kapcsolatosan, és kent be a szemeiket, hogy ne lássanak vele. Aki elolvassa a Jelenések 3.18-at, észreveheti, hogy ott épp az ellenkezőjét írja. Kent be a te szemeidet, hogy látóvá válj. Milyen időpontban, miért? Akkor, amikor Isten kinyilatkoztatja az ő szavát, ismerté teszi az ő akaratát, azt tanácsolom neked, hogy vegyél aranyat, aztán vegyél kenőcsöt, szemgyógyítóért, és kend be vele a szemet, hogy láss. Itt azért kellett bekenniük a szemüket kenőcsel, hogy ne lássanak. De aztán, amikor az ége kinyilatkoztatásra kerül, a laodiceabeli gyülekezet korszakában kenetet kell tennünk a szemünkre, hogy láthassunk. Miért? Mert elérkezett az idő, amikor Isten ígéje beteljesedik. Mégpedig azokon, akiknek az a rendeltetése, hogy lássanak és halljanak. Micsoda dicsőséges szava az ígének. Az első üzenet, amit ennek a prófétának közhírré kell tennie, az ítélet bejelentése. Ézsaiás 6.9. Menj el, és mondd meg ennek a népnek, folyamatosan hallani fogtok, és mégse kapjatok megértést hozzá, és folyamatosan látni fogtok, és mégse ismeritek fel. Tett hajthatatlanná, vagy érzéktelenné ennek a népnek a szívét, és hallásukat nehézzé, és kend be, vagy ragaszd be a szemüket, hogy ne lássanak a szemükkel, és ne halljanak a fülükkel, és a szívük ne jusson felismerésre, és ne térjenek meg, és ne teljenek meg gyógyulást, ne nyerjenek meg gyógyulást. És azután a kérdés meddig? Amíg a városok ki nem ürülnek, amíg ítéletet nem hoznak felettük, aztán eljön az idő, az ítélet után eljön az idő, hogy megmarad egy maradék mag, egy gyökérhajtás, egy gyökértörzs, amiből ismét újak jönnek elő. Sofóniás ezt nagyon világosan kijelentette a 3. fejezetben, a 12. versben, Sofóniás 3.12. És meghagyok közöttetek egy alázatos, egy szerény, vagy megtört népet, amely az Úr nevében veti az ő bizodalmát. Akkor azok, akik megmaradnak még Izraelből, nem tesznek többé semmi igazságtalanságot, nem hazudnak többé, és az ő szájukban sem lesz többé csalárd nyelv található, hanem egy csendesen legelésző és táborozó nyájat alkotnak majd, amelyet senki sem riaszt meg. A megmaradtak, a maradék az Úr nevébe vetik bizodalmukat, miben vethetjük mi a mi bizodalmunkat, de hiszen csak is az Úrban, az ő szavaiban, az ő kegyelmében, az ő vérének erejére, az ő ígének és az ő szellemének erejére, és az ő nevének erejében bízhatunk is valóban. És akkor az új szövetségi íge valóban egy nagy kiváltság, amikor az Úr azt mondhatja az öveinek a Máté 13-ban. Néktek megadatott, vagy ándékba adatott, hogy felismerjétek a mennyek országának titkait, tudomást szerezni róla, hallani és látni, amit Isten a próféták szája által megígért, amit mondott általuk. Mindannyian végigolvastuk, ugye? Máté evangélium a 13. fejezete 16. versétől. De a ti szemeitek üdvösségre vezető állapotban, megtiszteltetésben részesültek, mert látnak, és a ti füleitek, mert hallanak, mert bizony mondom nektek, hogy számos próféta és igaz ember sóvárogva vágyakozott arra, hogy láthassa azt, amit ti láttok, és nem látták, és szívesen hallották volna azt is, amit ti hallotok, és nem lett tudomásukra adva. Ma ezek a szavak hozzád és hozzám intéződnek. Ma mi hozzánk vannak intézve, de a ti szemeitek üdvös megtiszteltetésben részesültek. Üdvösségre való állapotban. Miután az Úr Ézsás próféta szavaira útalással van, és megválaszolta az ő tanítványainak a kérdést, mert hiszen megvan írva, ekkor a tanítványok oda mentek hozzá Jézushoz, és megkérdezték tőle, miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben, vagy képletes beszédekben. Itt a néphez beszélt, nem a tanítványokhoz. És aztán azt mondja nekik a tanítványoknak, nektek megadatot, vagy kölcsönadatot, hogy felismerjétek a mennyek országának titkait. Hadd mondjam itt közvetlenül a következőket. Mindazok, akiknek az a rendeltetésük, hogy a mennyben legyenek, azok eleve elrendeltettek arra, hogy megismerjék a mennyek országának titkait, mert nekik lett meghatározva. Ez így van, és nem másképp. És ahogy tovább mondja, nektek megadatott, kölcsön adatot, hogy felismerjétek a mennyek országának titkait, de amazoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adatik úgy, hogy bősége legyen. De akinek nincs, attól elvétetik még az is, amilyen van. Egy másik evangélista azt mondja, hogy elvétetik tőle, amiről feltételezi, hogy megvan neki. Mert Isten nem vesz el semmit abból, amit ő adott. De ez velünk is megtörténhet, ahogy Branham testvér is mondja, hogy a megigazulás, a megszentelődés, a Szent Szellemben való keresztség minden egyik magával fogja hozni a másikat. Különben megtörténhet velünk, hogy az egyik nem segít rajtunk semmit, ha másik és a harmadik nem következhetnek utána. Nektek megadatot, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait. Aki eleve elrendeltetett arra, hogy a mennyben legyen, annak szívében nyilvánvalóvá válik mindaz, aminek köze van a mennyek országához, és amit Isten mondott, aminek köze van a mennyek országához, és amit Isten mondott, és amit kinyilatkoztatott. Mert a tudomására lesz adva neki, egy más lehetőség nincs. Aki nem rendeltetett el arra, hogy meglássa Isten dicsőségét, az elmegy figyelembevétel nélkül mellette, hallani fogja ugyan a példázatokat, de értelmezni fogja őket, mert nem érti meg, mert nem ért meg belőlük semmit, de aki eleve elrendeltetett, az meg fogja érteni. De a ti szemeitek üdvös megtiszteltetésben, üdvösségre vezető állapotban részesültek, mert látnak, és a ti füleitek, mert hallanak, és aztán a megállapítás. Mert bizony mondom nektek, számos próféta és igaz ember sóvárogva vágyakozott arra, hogy láthassa azt, amit ti láttok, és nem látták, és szívesen hallották volna azt, amit ti hallotok, és nem lett tudomásukra adva. A próféták, Isten hajdani emberei prófétáltak a kegyelemről, amely Krisztus által jövőbeni volt miránk nézve, prófétáltak a Mesiás eljöveteléről, de elaludtak, anélkül, hogy meglátták volna beteljesedés napját. Már nem volt idejük mindezt látni és hallani. Egy Ézsás prófét, az összes többi próféták, akik prófétáltak, úgy mentek haza, hogy nem látták, nem hallották, hogy mindaz, amit megjövendőltek, és az Úr maga mondja, hogy de a ti szemeitek üdvös megtiszteltetésben részesültek, üdvösségre vezető állapotban, mert látnak, mert hallanak. Ez volt a Szentírás beteljesedésének az ideje abban a nemzetékben. Ma az Úr azt mondja nekünk, de a ti szemeitek üdvös megtiszteltetésben, üdvösségre vezető állapotban részesültek, mert látnak, és a te füleitek, mert hallanak. Bárcsak lenne, hogy ez is behatolna a mi szívünkbe. Csak még nagyon röviden gondoltam az imádságra a Lukács evangélium a 11. fejezetben, és ezzel elérkezünk a végére, és imádkozni kezdünk. A Lukács evangéliumának 11. fejezetében az első versétől kezdve ezt olvassuk. Jézus imádkozott útközben egy helyen, és amikor befejezte, egyik a tanítványa közül így szólt hozzá: Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogyan János is megtanította az ő tanítványait imára. Ők hallották az Urat prédikálni, végül is vele voltak, vele jártak, de egy kívánságuk volt: taníts meg minket imádkozni, Uram. Miután hallották és látták őt imádkozni, hogyan imádkozik, már csak egy vágy volt bennük. Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogyan János is megtanította az ő tanítványait imádkozni. Mi ma este azért vagyunk itt, hogy imádkozzunk, és ugyanazt a kérést akarjuk kifejezésre juttatni, és azt mondani: Uram, taníts meg minket imádkozni, taníts meg engem imádkozni, Uram. És ez egy sajátos példa, amit az Úr itt az imádsággal kapcsolatosan előterjeszt. És azt mondja itt az 5. verstől kezdve, majd így folytatta: kinek van úgy közületek, hogy lenne egy barátja, és nem menne oda hozzá az éjszaka közepe, és nem mondaná neki: barátom, segíts ki engem 3 kenyérrel, mert egy barátom úton van, és eljött hozzám, és nekem nincs semmi, amit eléje tehetnék. És amaz azt felelné belülről: ne háborgass engem, az ajtó már zárva van, és a gyermekeim már ágyban vannak velem, nem kelhetek fel, és nem adhatom oda neked. És most azt mondja az Úr: én mondom néktek, bár lehet, hogy nem áll fel, és nem adja meg neki, amit akar vagy kér, de mert az az ember a barátja, és annak a kitartása, annak tartós hajthatatlansága miatt fel fog kelni, fel fog állni, és annyit fog neki adni, amennyire csak szüksége van. Más szavakkal, ez az ember, aki az éjszakában egy rászoruló helyzetbe került, akinek segítségre van szüksége, aki meg szeretné vendégelni azt, aki meglátogatta őt, nem csak egyszer kopogtat, és amikor hallja a választ, nincs időm, hanem tartósan tovább kopogtat. És addig kopogtat, amíg nem csak szóbeli választ kap, ami elutasító lett volna, hanem amíg nem kap közvetlen választ, amíg a kezében van az, amit a kezében tartja, azt, amit kér, és hazamehet. A férfi nem megy haza, mert azt mondja neki a barátja: ne háborgass engem többé. Nem. Ott marad az ajtóban, és kopogtat tartósan tovább. Nem érdekli, hogy a férfi lefeküdt, hogy a gyerekei ágyban vannak, hogy az ajtó zárva van. Ő ott marad az ajtó előtt, és addig kopogtat, amíg meg nem kapja azt, amire szüksége van, és amit kért, és csak azután megy haza. És itt van az a kifejezés, hogy kitartás. Előfordul, hogy ott is kitartóan hajthatatlanok vagyunk, ahol nem kellene, és nem adjuk be a derekunkat. De itt az a feladatunk, hogy kitartóak, hajthatatlanok legyünk, és ne adjuk fel. Nem feladni, hanem maradni, és tovább kopogtatni. És akkor az Úr maga adja meg a választ a 9. versben. Így, hát én is azt mondom nektek: kérjetek és megadatik nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és megnyitok. juttatik nektek, mert aki kér, az megkapja, és aki keres, az megtalálja, és aki zörget, annak megnyittatik. Amint már említettük, az Úr egy földi példát használ, egy olyan esetet, amikor valaki elmegy a másikhoz, és kér tőle valamit. A kitartásról, a hajthatatlanságról beszél, arról, hogy nem engedi magát elutasítani, hanem várja kitartóan, hogy megkapja azt, amit kért. Aztán azt mondja továbbiakban, így hát én is azt mondom nektek, kérjetek, és így megadatik nektek. Meg kell néznem, hogyha van itt egy vessző, jobban szerettem volna, ha a szó úgy írva lenne itt, kérjetek úgy, mint az az ember ott. Kérjetek úgy, ne fogadjátok el a nemleges választ. És ne gondoljátok, hogy kényelmetlen a helyzet, hanem, ha már van bátorságotok kopogtatni, legyen bátorságotok arra is, bátran várni, amíg a dolog a kezetekben van, amíg át tudjátok venni. Azt kérdezem magamtól, avagy megértettem-e már az imádkozást? Tudom-e, hogy mit jelent az imádkozás? Amikor az Úrnak fel van itt téve a kérdés, és kényszerítve van, és valaki azt mondja, Uram, taníts minket imádkozni. Aztán előadja annak az embernek a példát, aki éjszaka elmegy a barátjához, és addig nem elégszik meg, amíg meg nem kapja azt, amit kért. Nem érdekli, hogy a másik szerint ez egy kellemetlen helyzet. Hadd mondjam el itt. Isten nem alszik, bármikor jöhetünk hozzá, legyen az éjszaka vagy nappal, és megkaptuk az ígéretet, kérjetek és megadatik nektek, keressetek és találni fogtok, kopogtassatok és megnyittatik nektek. Ez az, amit ma este, ezen az imaórán a szívünkben akarunk hordozni. És amikor imádkozunk, foglaljunk bele ezt is az imádságunkba, és mondjuk, Uram, taníts meg minket imádkozni, és ne csak imádkozzunk hozzád, taníts szavakkal. Ő gyakorlati példát ad arra, hogy mit jelent helyesen imádkozni, azaz nem üres kézzel dolga végezetlenül hazamenni, hanem hajthatatlanul kitartani, végig imádkozni, kopogtatni, amíg meg nem nyílnak az ajtók. És azt van mondva, aki kér, annak adatik, és aki keres, az talál, aki kopogtat, annak megnyittatik. A 10. vers. Mert az, aki kér, az megkapja, és aki keres, az megtalálja, és aki zörget, annak megnyittatik. De hol lenne köztetek egy olyan apa, aki kenyeret kér, akitől kenyeret kér a fia, és az apa követ adna neki, és így tovább. Isten megadja azt, amit kérünk tőle. Ez az ember kenyeret kért, mert kenyére volt szüksége. Avagy azt gondoljátok, hogy a másik valami más egyébbel jött volna ki, hogyha kijön, hogy adjon valamit, akkor a kenyérrel kell kijönnie, amit a másik kért tőle. Egy másik dolog nem elégítette volna ki őt, mert nem volt szüksége egy másik területen. Neki kenyére volt szüksége, és kenyeret is kért. Mire van neked szükséged ma? Mire van nekem szükségem ma? Mit hozol te elő? Mit társz te Isten elé? Mivel járulsz ma az Úr elé? Vajon mit akarunk mondani neki? Mihez fogunk ragaszkodni? Hadd mondjuk, Uram, addig kopogtatunk, amíg meg nem nyitod, amíg nem válaszolsz, amíg meg nem adod, amire szükségünk van. És ha elhisszük ezt a példát, vegyük a szívünkre, és egyesüljünk imában az Úr nevében. És akkor nem lehet másképp, mint hogy Isten válaszolni fog nekünk. Mert valóban sok okunk és indítékunk van arra, hogy teljes szívünkből hálát adjunk neki, hogy imádjuk őt. Néhány imádságot már meg is hallgatott, más kérelmek nagyon nehezek, és a többi közben járó imádságokat is Isten színe elé akarjuk vinni, függetlenül attól, hogy hol vannak a mi testvéreink, hol vannak a testvérnők. Hadd emlékezzünk meg rólunk imádságainkban. Az Úrnak van egy maradék népe, akikkel végig járja az ő útját a végsőkig, és erre nézve ajándékozzon meg téged, és engem, és sok mást is kegyelemmel, hogy őre szegezzük a tekintetünket, és menjünk előre hitben. Néha a legmélyebb mélységeken megyünk keresztül, de a mi útunk azután felvezet Isten dicsőségébe. Hányszor mondta Branham testvér, hogy a felfelé vezető út először lefelé vezet, ugyebár. A mélységeken keresztül vezet, hogy amikor elérjük a magasságokat, értékelni tudjuk, hogy felértünk. Így tehát hadd legyen, hogy Isten megáldjon bennünket, legyen velünk, fordítsa az átkot áldássá, és tegyen mindent jóvá, minden ő gyermekében, az ő szent nevének tiszteletére és dicséretére. Amen.